János Evangélium 11. fejezetének a 25. verse így szól. Jézus ekkor ezt mondta neki: én vagyok a feltámadás és az élet. Aki hisz én bennem, ha meghal is, él. Amen. Kedves testvérek, hadd szolgáljak először egy kis magyarázattal az ige választás miatt, mert sokan vagyunk itt többen, akik nem a gyülekezetünk rendszeres tagjai. Ez az ige az, ami János evangéliumából erre a hétre következett. János evangéliumát veszük hétről hétre, minden héten egy kisebb vagy nagyobb szakaszt olvasva és gondolkodva róla, és a mai napra éppen ez a szakasz következett. És milyen meg Istennek a szeretete, a gondviselése, hogy éppen egy olyan alkalomra szánta ezt a szakaszt, amikor olyan sokan vannak itt, akik gyászban vannak. Így úgy gondolom, hogy Isten különösen is azoknak a szívéhez szól, akik már egészen friss gyászban vannak közöttünk. De szól mindannyiunkhoz, mert az, amiről itt beszél az ige, ez mindannyiunknak a kérdése, mindannyiunknak a szívének a legmélyebb, legkínzóbb kérdése, hogy mi is van élettel és a halállal, hogyan is van ez, hogyan állunk mi ebbe személyesen, és hogy hol van ebben Isten. Az az Isten, akiről elhisszük, hogy jó, elhisszük, hogy mindenható, és mégis szembesülünk a halálnak a fájdalmával és azzal, hogyan elválaszt bennünket azoktól, akiket szeretnénk. Mert a történetben egy családdal találkozunk. Három testvérrel, három felnőtt testvérrel. Máriával, Mártával és Lázárral. Máriáról és Mártáról többször hallunk az evangéliumokban, és tudjuk róluk, hogy Jézusnak jó barátai. Jézus többször száll meg náluk, hiszen Jeruzsálemhez közel van, a fővároshoz közel van az otthonuk. Többször látogatja meg őket, és tudhatjuk azt a más történetekből, hogy egészen személyes kapcsolata van, baráti kapcsolata ezzel a családdal. Közel áll a szívükhöz, szívéhez, és ők is, vagy Jézus is közel áll az ő szívükhöz, jó barátok. Ennek a lány testvérpárnak, Mártának és Máriának, a harmadik testvére Lázár, akiről csak itt olvasunk az evangéliumi leírásokban. Szószövetség világában a nők a férfiak nélkül igazából nem tudtak meg lenni anyagilag, egzisztenciálisan. A nőkért, míg a szülői házban éltek az édesapjuk fele, egy férhez mentek, akkor a férjük. Mindenképpen állt mellettük egy férfi. Érdekes, hogy ebben a történetben ők nem családosok, hanem három testvér. De mégis a férfi, ő lehetett Lázár, ennek a családnak a támasza. Mindenféle szempontból, anyagilag is. És a világ előtt is mutatta, hogy én vagyok az, aki összetartom ezt a családot. Ennek a történetnek az idején Lázár nagyon-nagyon beteg lesz. És ez a két asszony, Márta és Mária üzennek Jézusnak. Jézus ekkor távol van, egészen távoli vidékre megy a Jeruzsálemtől, a Jordánon túlra, a pusztaságba, és ott éri ez a hír. Lázár beteg. Uram, íme, akit te szeretsz, ő beteg. Mit tennénk egy ilyen helyzetben? Ha valaki jönne hozzánk és hírt hozna, akit te szeretsz, beteg. Biztosan nem magyaráznánk semmit. Nem gondolkodnánk, nem mérlegelnénk, hogy mit tegyünk, hanem egyből elindulnánk. Azért, hogy együtt legyünk azzal, aki beteg. Azért, hogy kifejezzük felé a szeretetünket. Hogy elmondjuk neki, hogy mennyire fontos nekünk. Azért, hogy érezze, hogy ott állunk mellette. És aztán elindulnánk, és megkeresnénk a legjobb orvosokat. Megtalálnánk a legjobb gyógymódot. Bejuttatnánk, ha kell, a legjobb klinikára, hogy a leghatékonyabb kezelést kapja. Ha valaki, akit szeretünk, beteg, akkor nem ülünk tétlenül, hanem mindent megteszünk érte. Nyugodtan említett a szobába, mert nekik egyet nagyon komoly. Keresztelős családot, annak egyik a babaszobában. Amikor beteg az, akit szeretünk, akkor mindent megteszünk érte. És Jézus meghallja, hogy Lázár beteg, és mit tesz? Jézus semmit nem tesz. Azt olvassuk, hogy még két napig azon a helyen marad. Látszólag Jézus késlekedik egy olyan helyzetben, ahol minden perc számítana. Ismerjük ezt az érzést, amikor úgy tűnik, hogy Isten nem válaszol. Amikor úgy tűnik, hogy nem történik semmi. Amikor úgy tűnik, hogy Isten nem tesz semmit. Amikor nincs más, csak a hatalmas csönd, ami körbevesz bennünket. És percről percre egyre rosszabb minden. És Jézus még két napig azon a helyen marad. Hogyan tud Jézus ilyen kimért lenni? Hogyan tud ennyire higgadt lenni egy ilyen nehéz helyzetben? Hogyan tud ennyire tervszerűen viselkedni? Majd látni fogjuk meg, ahogy hallgattuk a történetet, látszuk, hogy ez nem azért van, mert őt nem érinti meg. Nem hatol egészen a lelkének a mélyéig az, ami történik. Hanem azért tud ilyen lenni, mert képes arra, amire mi emberek csak nagyon-nagyon ritkán, alig-alig. Képes minden egészséget és betegséget, időt, életidőt, életet, halált, mindent Isten szemszögéből látni. És nem pedig a mi korlátok közé szorított emberi nézőpontunkból. Mit jelent ez? Nézzük most meg azt, hogy az egyes szereplői ennek a történetnek hogyan látják azt, ami itt történik. És hogy Jézus aztán ugyan mutat rá arra, hogy mi Isten akarata ezzel az egész betegséggel. Ebben a történetben először Jézus tanítványaival találkozunk. Jézussal voltak az elmúlt hónapokban, években, hallgatták a tanítását, olyan sok mindent tudnak róla, olyan sok mindent átéltek vele együtt. És átélték azt, múlt héten olvastuk ezt, amikor a népvezetői egészen konkrét módon Jézus életére törnek, köveket ragadnak, hogy megkövették Jézust a tanításai miatt, és Jézus elmegy közülük, és akkor megy a pusztán túlra. A tanítványok nem akarják, hogy Jézus visszamenjen Jeruzsálem közelébe. Márpedig a Lázár egészen közel lakik oda, mert félnek, mert féltik Jézus, mert a józan emberi ész és a logika irányítja őket. Jézus bajérhet ott minket, nem menjünk oda. Jézus képes beszéddel azt mondja nekik, hogy Lázár elaludt, és én elmegyek, hogy fölébresztem. De ők nem értik ezt a képes beszédet. Azt mondják józan logikában, hogy hát ha elaludt, az nagyon jó jel, vagy beteg már tud aludni, az nagyon jó jel, hát akkor majd biztosan meg is fog hamarosan gyógyulni. Akkor már semmi szükség, hogy mi az életünket kockáztassuk érte. A tanítványok nem értik, hogy Jézusnak nem az számít, hogy hol van nagyobb biztonságban. És nem azért jött el Jeruzsálemből, mert félt attól, hogy majd őt ott megkövezik. És most nem azért maradna a pusztában, hogy nehogy baja essen ott Jeruzsálemben majd. Jézusnak küldetése van, ami mindennél előrébb való. Ő nem emberi szemszögből, hanem Isten szemszögéből látja az eseményeket. Akkor mindennek megvan a maga helye. Itt vannak ezek a tanítványok, akik nem értik Jézust, de mégis nagyon szeretik. Azt mondja Tamás, menjünk el mi is, hogy meghalljunk vele. Nem tudjuk, hogy Jézus miért teszi azt, amit tesz. Szerintünk nem is bölcsolog, amit tesz, nem is észszerű, de vele tartunk, bármibe kerül. Milyen nagy szeretet Jézus felé, milyen nagy ragaszkodás Jézus felé ez. A keresztény élet, a tanítvány élet az ma is ugyanilyen. Tehát nagyon sokszor nem értjük Isten. Nem értjük, hogy mit miért tesz. Nem látjuk át a terveit. Nem azt tesz bennünket Jézus tanítványaivá, hogy mindent értsünk, hanem az, hogy megyünk-e vele, ahová ő megy. Tanítványa a szeretet és az engedelmesség tesz bennünket, nem pedig a pontos teológiai ismereteink. Jó, ha ezt újra és újra szívünkbe véssük. Jézus tanítványai követik őt. Így indul ez a kis csapat el Jeruzsálem Betánia felé, Márta, Mária és Lázár otthonába. És amikor odaérnek, akkor kiderül, hogy megtörtént a tragédia. Lázár már 4 napja halott. Úgy tűnik, hogy Jézus elkésett, mert nem indult időben, és most már visszafordíthatatlan a baj. Zsidó szokás szerint a rokonság, az ismerősök együtt voltak a gyászolókkal. De Jeruzsálem egészen közel volt, sokan a fővárosból is kijöttek, hogy támogassák a gyászukban ezt a családot. Szóval zsidó szokások szerint a halottat 3 napig hangos sírással gyászolták. Ezután következett egy 7 napos, egy hétig tartó mély gyász ideje. Amikor nem vettek sarut a lábukra, nem dolgoztak, még csak nem is mosakodtak. Így fejezték ki a legmélyebb gyászukat. És amikor ez letelt, akkor még 30 napig úgy hitták, hogy könnyű gyász, de hát a gyász nem könnyű soha. Így volt ez szokásban. Amikor Jézus megérkezik, akkor már ebben a mély gyászban tartanak. Sokan veszik körül a gyászolókat, és osztoznak a fájdalmukban. Márta és Mária, a két testvér, akik a legközelebbi hozzátartozói Lázárnak, ahogy a Jézussal találkoznak, van bennem közös, van benne olyan, ami eltér. De azt hiszem, hogy mindannyian magunkra ismerhetünk ezekben a találkozásokban. Az első, ami mind a kettőjük találkozásában ugyanaz, hogy ugyanazt a mondatot mondják Jézusnak, hanem föltűnt el, amikor olvastuk az igét. Mind a ketten így szólítják meg Jézust, hogy ha itt lettél volna, nem halt volna meg a testvérem. Ha itt lettél volna. Olyan sok minden van ebben a mondatban. Egyrészt ott van benne a hit Jézus felé, hogy Jézus, te tudtál volna valamit tenni. Neked hatalmad van, mi hiszünk benned. Tudtál volna segíteni. És másrészt ott van benne a szemrehányás is. Hogy miért nem voltál itt Jézus? Hol voltál? Miért nem segítettél? Számítottam rád, Jézus. Olyan szép az, hogy a Jézus nem teszi helyre ezeknek az asszonyoknak a mondatát. Nem magyarázkodik, hogy miért nem jött, hogy miért és hol volt eddig. De nem torkolja le őket, hogy ilyet nem illik mondani az Isten előtt. Olyan sokszor olyannak gondoljuk Isten, aki előtt megjátszott, kozmetikázott érzésekkel állhatunk csak meg. Aki elé a legszebb ruhánkban jövünk, a legjobban rendbe tett érzésünkkel, gondolatunkkal, a legbékésebb lelki állapotunkban, akkor, amikor igazán jónak érezzük magunkat. Jézus az asszonyoknak ezeket a végtelenül őszinte, de mégis vádló mondatait, ő nem igazítja helyre, hogy ilyet nem illik mondani. Ez az Istennel való kapcsolatban ennek is van helye, hogy kimondjuk, amit nem értünk. Hogy elmondjuk azt, ami nehéz. És hogy Isten elé álljunk, akkor is, hogy ha ami bennünk zajlik le belül, ez nem éppen szalonképes, sőt. Márta és Mária Jézus barátja. És akik Jézus barátai, mint ahogyan ez a nő testvér pár, azokat nem kell keresni a szavakat Jézus előtt. Mint ahogyan, ha van egy igazán jó barátunk, igazán mély barátunk, aki előtt merünk sírni, és merünk elmondani, ami bennünk van. Jézus ilyen barátja Mártának és Máriának, és ilyen barátunk szeretne nekünk is lenni, és így szeretne mellettünk állni. Márta az, aki először találkozik Jézussal, ő az, aki érteni akar. Aki értelmet, biztosan megragadható pontokat keres akkor is, amikor a halál értelmetlenségével áll szemben. Kapaszkodik abba, amit tud. Ez a fájdalomtól elgyötört asszony nem tud más tenni, csak ismételni azt, amit megtanult és amit igaznak tart. Tudom, hogy van feltámadás. Tudom, hogy majd egyszer a testvérem is feltámad. Tudom, mert igaznak tartom. Tudom, és megpróbálok belekapaszkodni ebbe a tudásba, mert már semmi más nem maradt nekem, csak az, amit tudok. És Jézus meghallgatja, hogy mi az, amit tud Márta, és ez nagyon jó, hogy ezeket tudja, de ennél tovább akarja vinni, és arra irányítani a figyelmét, amit hisz. Jézusra, aki ott áll vele szemben. Jézus nem úgy beszél a feltámadásról, mint valami tanításról, valami hittételről, hanem azt mondja, hogy én vagyok a feltámadás és az élet. A megoldás a halálra nem ismeretekben van, nem tudásban, nem tényekben, nem abban, hogy mindent megértsünk. Én vagyok a megoldás, mondja Jézus. Hiszed-e ezt? Nem azt kérdezi Mártát, hogy tudod-e ezt, hanem hogy hiszed-e ezt? Mert ez túl van az emberi tudáson. Nem azt kérdezi, hogy megértetted-e ezt mindet, már mindről pontosan tudnál-e értekezéseket írni, hanem hogy hiszed-e ezt. Ami azt jelenti, hogy rámered-e bízni erre az életedet, rámered-e bízni saját magadat. És Márta túljutva azon, amikor azt gondolta, már csak az ismeretei maradtak, ki tudja mondani, hiszem, Uram. Amikor a gyászszál az élet végességével, a veszteséggel állunk szembe, akkor nekünk sem a megértésben, a tudásban van a megoldás. Pontosak azok a dolgok, amiket tudunk, a Szentírásnak a tanításai, de ezek annyira üresen tudnak csengni. Az a kérdés, hogy meg tudok-e bízni, meg merek-e bízni Jézusban, ha nem is értek mindent, rámerem-e bízni magamat. Márta ezzel a hittel állít előtte. És ott van Mária, a másik testvér, aki viszont nem próbál értelmet keresni, nem próbál érvelni, elővenni, megtanulni régi igazságokat. Egyszerűen csak leborul Jézus lába előtt és sír. És ennek is helye van Jézus előtt. Mert van, amikor olyan nagy teher az, ami ránk szakad, hogy nem tudunk meg sem szólalni. Még annyit sem tudunk mondani, hogy hiszek Uram. Nem tudunk mondani semmit, csak sírni. Jézus előtt lehet sírni. Lehet leborulni teljes megadással, magyarázkodás nélkül, szavak nélkül, hitvallás nélkül, érvek nélkül. Nagyon fájdalmas dolog ez a sírás, amikor semmünk nem maradt már, amikor teljesen összetörtünk. Akkor jobb lenne, hogy ez az egész nem is velünk történne, hanem fölébrednénk belőle, mint egy rémálomból. Mégis ezek a mélységek megtalálnak bennünket. Uralmunkat az életünk egy pontján. És ilyenkor ezek között is ott van Jézus, aki előtt sírhatunk. És ott vannak még a siratók, ez az együttérző tömeg, akik ott vannak a gyászolók körül. Azt mondják, ő az, aki a vak szemét megnyitotta, vajon nem tudta volna megtenni, hogy ez ne halljon meg. Ők azok, akik megbotránkoznak Jézusban. Számon kérnék Jézustól, ha tehetnék, hogy miért nem tett semmit. Ahogy a tanítványok, úgy ők sem értik, hogy mi miért történik. Ez egy egészen másfajta nem értés. Mert ebben Jézus hatalmának a megkérdőjelezése van. Nekik tulajdonképp semmi közük nincs ehhez az egészhez, csak kívülállóként néznek körbe. De mégis okosabbak akarnak lenni Jézusnál. Ma is sokszor hangzik el ez a kérdés. Kívülállók szájából is. Hát ha van Isten, hát hogyan engedhet ilyet meg? Olyan nagy megvetéssel, olyan nagy önigazultsággal. Azzal a hozzáállással, hogy lám kibújt a szög a zsákból, Isten mégsem olyan hatalmas. És ne értsük félre, nem arról van, hogy nem lehet kimondani ezeket a gondolatokat, meg érzéseket Isten előtt. Mert Márta és Mária is ilyen szívvel áll oda, ilyen kételkedéssel, de ők kapcsolatban vannak az Istennel. Az Istennel való kapcsolatban sok minden belefér, minden belefér, de ehhez kapcsolat kell. És ha mi vizsgáztatni akarjuk Isten, és csak azért kérdezzük, hogy vizsgáztassuk, akkor ő nem válaszol. Ha őszintén keressük őt, és megoldásra vágyunk, akkor viszont mellénk áll. Egy régi szép ének mondja, ki kétkedőn boncolja őt, annak válasz nem áll, de a hívő előtt az Úr megfejti önmagát. És végül, hogy van jelen Jézus itt ebben a történetben? Egyrészt látjuk a legemberibb arcát. Ezen kívül még csak egy eset van, amikor könnyek között látjuk Jézust a evangéliumi leírásokban. Könnyekre fakad, megrendül, háborog a lelke, és mélységesen együtt érez azokkal, akiket szeret, és nem rezden Istenen arcán nézi a fájdalmukat. Együtt sír velük. Isten fia, együtt sír az emberrel. Ez pedig olyan nagy vigasztalás lehet nekünk. Isten együtt érez velünk, együtt sír velünk. És Jézus lelke háborog. A lelke mélyéről fölindul. Mint amikor mi valami igazán nagy igazságtalansággal találkozunk, amit már nem tudunk eltűrni. Jézus látja, hogyan az élet és a halál erői találkoznak. És sír felettünk, és háborog a lelke, mert látja azt, hogy mivé lett az emberi élet. Mert Isten nem ennek teremtette az ember életét. Látja azt, hogy elszakadtunk a teremtőnktől, és hogy egyedül magányosan kóborlunk a világban, elszakadtunk az élet forrásától, és hogy ebben az emberi életben, az egész világnak a rendjében, amit Isten jónak teremtett, szépnek és egésznek, ennyire beférkőzött a romlásnak a hatalma. Jézus látja ezt, és megrendül a lelkében. És látjuk ebben a történetben Jézus legisteni arcát is, amikor erővel és hatalommal parancsol a halálnak. És olyan történik, ami fölülír mindent, ami számunkra normális, elfogadható, elhihető, mindent, ami ennek a világunknak a törvényszerűségéhez tartozik. Jézus személyén keresztül ennek a sérült, teremtőjétől elszakadt világnak a fizikai valóságába betör egy másik világnak a valósága, Isten országának a valósága. És egy pillanatra ezt fölülír mindent, és Isten országa azok között, az emberek között valósággá lesz. Az az ország, ahol nincs többi ereje a halálnak, ahol nem a halál a végső valóság, és nem választ el bennünket végleg egymástól. És kérdezhetnék azt, hogy miért nem történik meg ez mindig? Miért nem történik meg ez most azokkal, akiket mi gyászolunk? Amit Jézus itt tesz, az jel. Jel Isten hatalmáról. Jel Isten irgalmáról. Arról, hogy ő egészséget, életet akar adni ennek a világnak. Egy jel, aminek üzenete van azok számára, akik ott akkor látják, és számukra, akik itt és most hallgatjuk. Mert még mindig ennek a világnak a keretei között élünk. Lázár feltámadásával nem tört meg végleg a halálnak az ereje. Sőt, aztán Lázár maga is meghalt, és el kellett szakadni a később a szeretteitől. És egyszer mindannyian meghalunk majd. És nem tudjuk visszahozni a halálból azokat, akiket annyira szeretünk. Egy dolgot tehetünk. Bele kapaszkodhatunk abban a reménységben, hogy ami ott akkor Lázárral megtörtént, az Isten végső terve ezzel a világgal. Hogy amit ott akkor megtett, azt egy napon majd megteszi minden emberrel, amikor elhozza közénk az ő országát, és az ő valósága lesz az egyetlen valóság. Belekapaszkodhatunk abba, hogy Jézus bebizonyította, hogy nem a haláli az utolsó szó. És belekapaszkodhatunk abba a Jézusba, hogy maga a feltámadás és az élet. Így legyen. Amen. Imádkozzunk. Örökké való Istenünk, Te, aki ennek az egész világnak a megalkotója vagy. Te, aki létrehoztad az emberi életet. Te, aki a mi életünket is erre a világra hoztad. Olyan porszanak vagyunk előtted megállva. És annyira semmi az életünk, olyan, mint a fű, ami ma virágzik, zöldel és holnap elszárad, és nyoma sincs többé. És az időnek a folyását nézzük, a mi életidőnk annyira kevés, és olyan kevés dologra elég. Köszönjük azt, hogy már nagyon szeretsz bennünket, és hogy szeretnéd helyreállítani az életünket. Szeretnéd, hogyha olyan lenne az életünk, ami ennek te eltervezted. Nem magányosan kóborló ebben a világban, hanem olyan élet, amely oda csatlakozik a teremtőjéhez, és belőle merít erőt. Könyörgünk, hogy hadd lássunk meg téged, a láthatatlan mindenható Istent, akit a szemünkkel nem láthatunk meg, de te tudsz a szívünkbe hitet ébreszteni. Könyörgünk, hogy adj nekünk hitet, tudjunk beléd kapaszkodni. Az életünknek a jobb időszakaiban is, és az életünk mélységeiben is, fájdalmaiban is. Istenünk, ezen a mai napon különösen is eléd hozzuk mindazokat, akik gyászolnak, mindazokat, akik átélik az elszakadásnak a fájdalmát. Különösen hozzuk most eléd azt a két családot, akik gyászban járnak, mert kedves, szeretett férfit vesztettek el. Könyörgünk különösen is ezért a két családért és az ő rokonságukért, hogy adjál nekik vigasztalást és reménységet az élethez, a továbbéléshez. Hát, hogy minden gyászoló veled találkozhasson, és belőled meríthessen erőt, mert az emberi erőit mit sem ér. És könyörgünk azokért, akik betegek, hogy hozz gyógyulást számukra, hozz enyhülést a betegágyon. Köszönjük, hogy ott állsz a betegágyak mellett. Könyörgünk a gyülekezetünkért, hogy te legyél ennek a gyülekezetnek a pásztora, aki vezet bennünket. Könyörgünk mindenkiért, aki ma nincsen közöttünk bármilyen okból, hogy te légy velük is, és hozz el őket ide a gyülekezet közösségébe. Rábízzuk az életünket, az előttünk álló hetet. Könyörgünk, jöjj velünk, légy és maradj, ami vezetünk, pásztorunk. Amen. Fennállva imádkozunk az Úr Jézustól tanult imádság szavaival. Mi Atyán, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved, jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is. Minden napi kenyerünket add meg nékünk ma, és bocsásd meg vétkeinket, miképpen mi is megbocsátunk az ellenünk vétkezőknek. És ne vigy minket kísértésre, de szabadíts meg a gonosztól, mert tiéd az ország, a hatalom és a dicsőség mindörökké. Amen.
Én vagyok a feltámadás és az élet, aki hisz én bennem, ha meghal is, él. És aki él és hisz én bennem, az nem hal meg soha. Az Úr kegyelme, az Isten szeretete és a Szentlélek közössége legyen mindnyájunkkal.